December 7th.
Dass ich mich in diesem Jahr.
Houston, we've had a problem.
Mahajnalban a szovjet csapatok.
I have a dream.
Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a Hihetetlen Történelem Podcast, én Andris vagyok.
Én pedig Tündi.
Mai témánk Spartacusról fog szólni, és a hozzáköthető rabszolgalázadásról, és szerintem legtöbbeteknek Spartacusról elsőre Kirk Douglas jut eszetekbe, és a nevéhez köthető film, ami 1960-ban készült. Mielőtt felkészültünk volna az adásra, nekem is alapvetően Spartacusról elsőre Kirk Douglas ugrott be mindig. Ő nálunk a családban, hát mi ritkán tévéztünk, vagy hát nem élőben néztük a tévét, hanem az apukám nagyon bőszen felvett mindent VHS kazettákra, és jellemzően ezeket néztük vissza, tehát mindig VHS-ről néztük a filmeket, és így a reklámokat át lehetett tekerni, tehát volt egy ilyen előnye. És mivel több testvérem is van, és a húgom és a nővérem között 5 év a különbség, emiatt azért, hogy egy 9 évesnek és egy 14 évesnek is megfelelő filmet tudjunk nézni, ezért gyakran már jóval fiatalabban is megnéztünk úgymond komolyabb filmeket, és hogyha emlékezetem nem csal, akkor a Spartacusszal is ez volt, tehát ő általában a kultikus filmeket már ilyen 7-8-9-10 évesen láttam, ahogy a Spartacust is, és most az adásra készülve újra néztem ezt a filmet, és habár 9 éves koromból nem sok mindenre emlékeztem, de azért egy-egy ikonikus jelenet az nyilván megmaradt bennem, ő annak idején is. Tehát ilyen például az Én vagyok Spartacus jelenet, amiről fogunk is beszélni az adásban. De az egyértelműen feltűnt, hogy ez a közel 3 órás filmeposz, ez hát történelmileg igencsak pontatlan. Maga egyébként Kirk Douglas nem feltétlenül játszotta volna el Spartacusnak a szerepét. Az egész onnan jött, hogy 59-ben vették fel a Ben Hur című filmet, amit alig, ha nem mindannyian ismertek. Ugye ez a Gyűrűk ura király visszatér, és a Titanic mellett a legtöbb Oscar díjat nyert film, és Kirk Douglas bejelentkezett arra, hogy ő szeretné ennek a filmnek a főszerepét játszani, tehát Ben Hurt, viszont azt mondták neki, hogy ő arra már Charlton Heston-t kinézték, és helyette mi lenne, hogyha ő elvállalná a Ben Hur filmben a főgonosz szerepét, Messiah-t, de ezt Kirk Douglas nem akart elfogadni, nem akart egy negatív karakter lenni, és ekkor döntött úgy, hogy jó, oké, akkor a felszabadult idejét azzal tölt, hogy inkább a saját producersége égisze alatt elkészíti a Spartacus filmet, mivel már pár évvel korábban megvette a 1951-ben készített Spartacusról szóló regénynek a jogait. Így minden meg volt hozzá, hogy ezt a filmet elkészítsék. Úgyhogy Kirk Douglas ráállt arra, hogy akkor ő fogja játszani az ókori gladiátor szerepét. El is kezdték forgatni a filmet, azonban Douglas 2 hét után kirúgta az eredeti filmrendezőt, mert nem volt vele megelégedve, és ekkor vették fel Stanley Kubrickot rendezőnek, akit valószínűleg ismét csak sokan ismerhettek, ő rendezte a Ragyogást, meg az űrhoz összeállt, és a Mechanikus narancsot is, tehát ő elég ismert filmjei vannak, és állítólag pénteken hívták fel Kubrickot, hogy mi lenne, hogyha elvállalná a film rendezői szerepét, és ezt Kubrick el is vállalta, de úgy, hogy már hétfőn a forgatás helyszínén jelentkezett, és átvette a film forgatását. Utólag egyébként Kubrick megbánt ezt az egészet, mivel nem volt túl sok beleszólása abba, hogy a film maga hogyan nézzen ki, és a 90-es években, amikor még élt Kubrick, akkor kiadott egy válogatást a legjobb filmjeiből, amiben szinte az összes filmje szerepelt, de például a Spartacus nem, mert hogy ezt utólag nem tartotta méltónak a többi művéhez. Most azonban elég a filmtörténelemből, felejtsük el egy kicsit a Spartacus filmet, és beszéljünk a történelmi személyről, és arról, hogy mit tudunk valójában Spartacusról.
Hát nincs könnyű dolgunk, hogyha a történelmi személyt szeretnénk megismerni, ugyanis a kortársai nem írtak pontos feljegyzéseket Spartacusról, és amik mégis megmaradtak róla írások, azokat évtizedekkel később, tehát az ő élete után írták, és ezekre az a jellemző, hogy ezeket a győztes rómaiak szemszögéből hát írták meg, és így láthatjuk mi is az eseményeket, úgyhogy nagy esély van arra, hogy elfogultak ezek az írások, és nem teljesen objektívak. A fennmaradt források mind egyetértenek abban, hogy Spartacus trák volt. A trákok a Balkán keleti részén laktak, nagyjából a mai Bulgária területén. A férfi eredeti nevét nem ismerjük, valószínűleg később adták neki ezt a Spartacus nevet, és ennek a névnek többféle értelmezése is van. Az egyik azt jelenti, hogy Spárta városából származik, de van olyan értelmezés is, miszerint más dialektusban azt jelenti, hogy aki a lándzsájáról híres. És ennél többet igazán nem is tudunk a származásáról, talán csak annyi, hogy egyes feltételezések szerint Spartacus nemesi családból származott. A feljegyzések szerint Spartacus a római hadseregben szolgált, nem légióban, hanem egy barbár zsoldosokból szervezett csapatban. Ez pedig magyarázatot adhat arra, hogy később miért lehetett olyan sikeres a rómaiak ellen folytatott csatákban, hiszen jól ismerte a rómaiak harcmodorát. A történészek azt feltételezik, hogy körülbelül 20 évesen szervezték be őt a hadseregbe, és hogyha ez igaz, akkor a későbbi gladiátorlázadás idején körülbelül 30 éves lehetett. De még mielőtt ez megtörtént volna, mármint ugye ez az egész gladiátorlázadás, és Spartacus még a római hadseregben szolgált, egy napon, hát itt is fellázadt, és kilépett a római hadseregből. Ennek a pontos okát nem tudjuk, feltételezések vannak arról, hogy mi történhetett. Az egyik feltételezés az, hogy a trákok területén harcoltak, és olyan csatába kellett harcolnia, hogy a saját népét kellett megtámadnia, és ezt nem akarta vállalni. De pontosan nem tudjuk, hogy miért lett dezertőr. Azt viszont igen, hogy viszonylag hamar elfogták, és arra ítélték, hogy gladiátor legyen belőle, ami egyébként gyakori volt, hogy elfogtak egy szökött katonát, akkor hát ugye nem vitték vissza a seregbe, hanem gladiátorként kellett tovább tevékenykednie.
Van egy forrás, ami arról ír, hogy Spartacus ártatlan volt, és nem is vétett semmit, ennek ellenére ítélték a rabszolgák sorsára. Ezt sajnos nem tudjuk, de az biztos, hogy Rómába vitték, ahol mint egy jó gladiátor alapanyagot, vagy nyersanyagot valaki megvásárolta, és Kápuába vitték, ami Rómától kb. 190 kilométerre található délkeleti irányban. Hát így Nápolyhoz van viszonylag közel. Azért vitték Kápuába, mert ott működött egész Itáliának az egyik leghíresebb gladiátoriskolája, és emellett a város amfiteátrumában rendszeresek voltak a gladiátorjátékok. Egyébként gladiátorok nem csak rabszolgákból vagy szökött katonákból lettek. Érdekes módon az egyik forrás arról ír, hogy előfordult olyan is, hogy unatkozó rómaiak jelentkeztek gladiátornak, vagy a kaland kedvéért, vagy azért, mert túl unalmasnak tartották az életüket. Ha már valaki látott filmben gladiátor jeleneteket, akkor nem tűnik túl logikusnak, hogy valaki magától jelentkezik egy ilyen szerepre.
Spartacus tehát a kápuai gladiátoriskolába került, és egyes források szerint nem véletlenül került ide, ugyanis az itteni gladiátoriskolában, meg ebben a városban tartották a legveszélyesebb gladiátorokat, és ez a római polgárok biztonsága érdekében történt, tehát jó ötletnek tűnt, hogy több napi útra legyenek a veszélyes gladiátorok a római néptől, és hogyha a Colosseumban tartottak játékokat, akkor is, hát ugye több nap volt, mire felértek a gladiátorok a fővárosba. De ettől függetlenül persze Rómában is volt gladiátoriskola, és itt is képeztek ki gladiátorokat, csak Kápuában a veszélyesebbnek tartottak. Hát mondjuk úgy, hogy tanultak. Ebben a gladiátoriskolában a gladiátorok nemzetisége elég vegyes volt, tehát egy ilyen színes társaság voltak, ugyanis ugye sok rabszolga vált gladiátorra, a rabszolgák pedig jellemzően a rómaiak hódításai során lettek rabszolgák, és mivel a rómaiak mindenfelé folytattak hódító harcokat, így egy etnikailag nagyon vegyes csapat gyűlt össze ebben a gladiátoriskolában. Voltak trákok, kelták, germánok és itáliaiak is. A legtöbb helyen jól tartották a gladiátorokat, mivel arra képezték ki őket, hogy ugye majd később nagy közönség előtt harcoljanak, ehhez pedig szükséges volt, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű élelmet kapjanak, és a gladiátorok gyakran pénzjutalomban is részesültek, hogyha jól harcoltak az arénában, és még az is előfordult, hogy jutalmul, hát ez most nagyon tárgyasító, de nőket bocsátottak rendelkezésükre, nem igazán lehet ezt jól megfogalmazni, de értitek, tehát, hogy gyakorlatilag ilyen örömeik is lehettek, hogyha jól teljesítettek az arénában.
A Spartacusról szóló film, és gyakorlatilag minden feldolgozás azt feltételezi, hogy a felkelő gladiátornak, Spartacusnak is volt egy szerelme, sőt felesége, de erről csak egy forrás ír, és a többi forrás ezt nem említi meg, tehát ez megkérdőjelezhető. Utólag természetesen a legtöbb könyv és film, ami Spartacusról szólt, ott bele tették ezt a szerelmi szálat. Nyilván Hollywoodnak is ez volt az érdeke, hogy így még népszerűbb történeteket tudjanak kovácsolni, de azt fontos látnotok, hogy ez egyáltalán nem bizonyított, hogy neki tényleg lett volna egy szerelme. Egyébként az 1960-as Kirk Douglas-es filmben is szinte az egész történet a szerelmi szál körül mozog, és inkább mondanám egy szerelmes filmnek, vagy egy romantikus filmnek, mint egy akciófilmnek. És hogyha ez még nem lenne elég, akkor képzeljétek el, hogy vannak olyan feldolgozások is, miszerint Spartacus egy olyan lányba szeretett bele, aki a fő ellenségének, Crassusnak volt a lánya. Crassusról majd hamarosan beszélünk, de hogy itt egészen kifacsart szerelmi szálakat is sikerült egyes történetekbe behozni, hogy a fő ellenségének a lányába szeretett bele.
És akkor most térjünk vissza a tények talajára. A Capuei gladiátoriskolában Krisztus előtt 73-ban kitört a lázadás, aminek az egyik vezetője Spartacus volt. A pontos kiváltó okokról nincsenek feljegyzések, azt viszont tudjuk, hogy a lázadók a konyhában található felszereléseket, a késeket, bárdokat és fémeszközöket használták fel a lázadáshoz, mivel a fegyvereik gondosan el voltak zárva, tehát azokhoz nem jutottak hozzá, viszont a konyhai felszerelés is elég éles volt, hogy tudjanak velük harcolni. Tehát magukhoz vették ezeket a konyhai felszereléseket, és ezekkel kísérelték meg a kitörést, ami körülbelül 70-80 embernek sikerült. A lázadók száma körülbelül 200 fő volt, tehát nem arról volt szó, hogy átvették a hatalmat a lázadók a gladiátoriskola fölött, csak egy részüknek sikerült megszökniük. A többiek, akik nem tudtak megszökni, őket alig, ha nem megölték az őrök, vagy pedig megadták magukat. De Spartacus azok között volt, akiknek sikerült megszökniük. A szökött gladiátorok Capuától nem messze belebotlottak az úton egy fegyvereket szállító szekérbe, amit kifosztottak, de még így sem volt túl jó a felszerelésük az első napokban. A lázadással kapcsolatban még egy érdekesség, vagy egy fontos megjegyeznivaló, hogy nem egyedül Spartacus volt a vezetője, és a gladiátorok és a később hozzájuk csatlakozó rabszolgák is gyakran nemzetiségek szerinti klikkekben harcoltak, tehát ez a csapat is ilyen, hát egy megosztott csapat volt, nem egy egységes hadsereg. Spartacus mellett az egyik leghíresebb vezető Krixos volt, aki egy gall férfi volt. Az egyik történész szerint a gladiátorok vezetője nem is feltétlen Spartacus volt, hanem etnikai csoportokra osztották a felkelőket, ugye ezt az előbb említettem, és minden nemzetiségnek volt egy saját vezetője, tehát Krixos és Spartacus nem is feltétlen voltak aláfölé rendeltségi viszonyban, hanem lehet, hogy így a vezetők így közösen hoztak döntéseket, és így igazgatták a csapatot.
A szökést követően a fellázadt gladiátorok délnek vették az irányt, és Capuától a nem messze található Vezúv vulkán felé haladtak. Útközben feltételezhetően mindenhol megpróbáltak élelmet szerezni, illetve embereket toborozni, nyilván azért, hogy minél nagyobb legyen a lázadók csoportja. Mivel a környéken sok rabszolga dolgozott, ezért viszonylag könnyen hozzájuk csapódott egy-egy ember. Ekkoriban a Vezúv vulkán az már évszázadok óta nem tört ki, vagy hát inkább azt mondom, hogy jelentősebb kitörés nem volt, tehát apróbbak voltak, de jelentősebb nem, ezért ez a környék egy nagyon jó termő vidéknek számított. Ugye a Pompeiről híres vulkánkitörés az csak 150 évvel később következett be, tehát itt még szó sem volt erről, nem félt senki sem a vulkántól, mert nem volt komolyabb kitörés az elmúlt évszázadokban. Így, ahogy mondtam, egy jó termőföldnek számított a Vezúv környéke, ugye vulkanikus talaj, és ezért a környéken sok ember dolgozott a földeken. Ugye itt főleg rabszolgákról van szó. Egyébként az egész országban, Itáliában 1,5 millió rabszolga dolgozott ezekben az években, tehát az egy elég jelentős szám. Akkor is, hogyha figyelembe vesszük, hogy mekkora volt a teljes létszáma a félszigeten lakóknak, tehát nagyon nagy százalékuk ezeknek az embereknek rabszolga volt. Tehát nagyon sok embert sikerült toborozniuk, és a Vezúv fennsíkján le is telepedtek. Eddigre már állítólag elérte a létszámuk a 10 000 főt is, de ez valószínűleg túlzás, de így is több ezren lehettek. Kápua, ahol fellázadtak, és a Vezúv ez nagyjából 30 kilométerre található egymástól, tehát az, hogy egy nap alatt, mert nagyjából ez egy napi járó útnak felel meg, ennyi embert toboroztak, az eléggé jól jelzi azt, hogy ezek a munkások, akik a környéken dolgoztak, viszonylag könnyen és szívesen csatlakoztak Spartacusékhoz, tehát valószínűleg az életükkel igencsak elégedetlenek voltak, és könnyen mondták azt, hogy ők átállnak a lázadók oldalára.
Ennek az egyik oka pedig az volt, hogy hatalmas volt a társadalmi különbség az itáliai lakosok között. Nyilván a rabszolgák voltak a társadalmi ranglétra legalsó szintjén. Tehát ők joggal azt érezték, hogy el vannak nyomva, és nincsen stabil társadalmi pozíciójuk. Még egy érdekesség a csatlakozókról, hogy nem csak férfiak csatlakoztak a felkelőkhöz, hanem, vagy lázadókhoz, most már ez nagyon ilyen poszi, hanem nők és gyerekek is, tehát amikor itt ugye nagyon sok emberről beszélünk, pontosan ugye nem tudjuk, de véletlenül egy több ezer fős tömegről, akkor nem csak férfiakról, hanem nőkről és gyerekekről is beszélünk, tehát elég vegyes összetételű volt a lázadók tömege.
Igen, és ezt az adás későbbi részére is szeretnénk kihangsúlyozni, hogy amikor Spartacusról és a körülötte lévő csapatokról beszélünk, akkor feltételezhetjük azt, hogy azok nagy része ugyan férfi volt, de valószínűleg a sok ezres tömegben ugyanúgy voltak nagy százalékban nők és gyerekek is. Gyakran ezek a szökött rabszolgák családdal, vagy családostul csatlakoztak Spartacusékhoz.
Tehát ők nem feltétlen voltak hasznosíthatóak a harcokban. A felkelők csoportja, tehát a Vezúv tetején tanyázott, és alig, hanem elkezdődött az újonnan érkezett csoportok katonai kiképzése, mert várható volt, hogy a rómaiak nem fogják szó nélkül hagyni ezt a felkelést, lázadást és szökést, és azt, hogy Dél-Itáliában egy több ezer fős rabszolgasereg fosztogasson, úgyhogy a felkelés vezetői tudták, hogy fel kell készülniük a harcokra, és erre nem is kellett sokat várniuk.
A rabszolga felkelés alapvetően rossz időpontban érte a rómaiakat, ugyanis több fronton is le voltak foglalva. Egyrésztről Törökország területén 6. Mitridatész király ellen folytattak egy hadjáratot, nyugaton pedig a mai Spanyolország területén az egyik római tábornok fellázadt, és megpróbált kiválni a római birodalomból, és ezért oda is küldtek csapatokat, hogy ezt a lázadást, ezt elfojtsák. Délen pedig a római hajóflották a kalózok megállításával voltak elfoglalva. Tehát összességében elmondható, hogy a római hadsereg keleten, nyugaton és délen is aktívan harcolt, így kevesebb figyelem jutott egy ilyen típusú rabszolgafelkelésre, sőt, eleinte nem is tudták, hogy pontosan mennyire kell komolyan venni Spartacusékat, úgyhogy egy Claudius Glaber nevű harcokban tapasztalatlan prétort küldtek a lázadók ellen, egy viszonylag kicsi csapattal, 3000 fővel, és őt bízták meg azzal, hogy leverje ezt a felkelést.
Glaber és a 3000 fős csapata a Vezúv lábánál vertek tábort. Az, hogy Róma csak 3000 főt küldött a felkelés leverésére, az mutatja, hogy ezt a felkelést egyrészt nem gondolták annyira nagy problémának, tehát nem gondolták, hogy ebből valami komolyabb is kisülhet, és minden bizonyal nem számoltak azzal, hogy Spartacus serege pár hét alatt a sokszorosára nőhet. Ezen kívül még a római politika is meghatározta ezt a döntést, ugyanis a rómaiaknál egy rabszolgalázadás leverése nem számított nagy érdemnek vagy dicsőségnek, összehasonlítva mondjuk egy győztes hadjárattal, illetve új provinciák megszerzésével, és amíg Spartacusék nem tűntek elég erősnek, addig a vezető politikusok nem látták meg a politikai hasznot abban, hogyha ők vonulnak a lázadók ellen. Tehát Glaber a csapataival tábort vert a Vezúv lábánál, és azt a taktikát választotta, hogy a hegyre vezető utakat lezárja, és a felkelőket így kiéhezteti, hogy ugye elvágja őket az élelemforrástól. Azzal azonban nem számolt, hogy az éleple alatt Spartacusék a Vezúv meredek oldalán szőlőindából készített kötelek segítségével leereszkedtek, és megtámadták a rómaiak alvó táborát. Ez a meglepetésszerű támadás abszolút sikert aratott, ami annak is köszönhető volt, hogy a magabiztos rómaiak nem építettek ki a táboruk köré megfelelő védelmi vonalat, így nem igazán volt nehéz a felkelő gladiátoroknak betörni a táborba, és ott hát tényleg meglepetésszerűen rátörni a rómaiakra. A római katonák elmenekültek a helyszínről, már aki ugye tudott, Spartacusék pedig elfoglalták az ellenséges tábort, és fegyvereket, felszerelést és élelmiszert szereztek. Ez volt Spartacusék első komoly győzelme a rómaiak ellen, aminek két következménye volt. Egyrészt ezt követően a rómaiak sokkal komolyabban vették a lázadást, másrészt a győzelmi siker hatására még több rabszolga csatlakozott hozzájuk. Miután a római szenátus értesült a vereségről, újabb csapatokat küldött a térségbe, és így már elég fenyegetőek voltak ahhoz, hogy Spartacusék úgy döntsenek, hogy Krisztus előtt 73 őszét és telét már az olasz csizma sarkánál töltsék el, és itt tervezték átvészelni a hidegebb évszakokat, és felkészülni a következő ütközetekre.
Spartacusék bevonultak tehát erre a területre, ami a csizma sarka, ő akkori nevén Lucania, a mai nevén Bazilikáta, most nem tudom, hogy pontosan ejtem-e ki. Ő minden esetre ez a vidék viszonylag gazdag volt nyersanyagban, és élelmezési szempontból is előnyösnek számított, tehát egy telelésre tökéletesen alkalmas volt a lázadók részére. Az ott eltöltött hónapok lehetővé tették azt, hogy Spartacus csapatai további újoncokat toborozzanak, és ezeket az újoncokat kiképezzék, hogy ütőképes hadseregük legyen, akik majd a rómaiak ellen ki tudnak állni. Habár a rómaiak ellen vívott csatában ugye valamennyi fegyvert tudtak szerezni, de azért még így is hiány voltak annak, hogy rendes felszerelésük legyen. Ezért állítólag Spartacus parancsba adta, hogy minden aranyat és ezüstöt, amit hát a fosztogatásuk során, mert úgy mentek végig a vidéken, hogy fosztogattak, tehát ezeket az aranypénzeket és ezüstöt, ezt bronzra és vasra kellett cserélniük a lázadóknak, annak érdekében, hogy jobb fegyvereket tudjanak kovácsolni, mint egyszerű fadárdák és egyszerű fafegyverek. Emellett még ott voltak a régióban őshonos vadlovak, amiknek a segítségével innentől fogva lovas hadseregcsoportokat is létre tudtak hozni, és ezáltal ütőképesebb hadsereggé váltak a felkelők.
Krisztus előtt 72 tavaszára a felkelők száma elérte a 40 000 főt, ebben ugye benne voltak a gyerekek és a nők is, tehát ők ugye nem annyira harcoltak, viszont a harcolók száma még így is figyelemre méltó volt. Eközben Rómában egy új és erősebb sereget kezdtek el szervezni, azzal a céllal, hogy leverjék a lázadást. 4 légiót hoztak létre, ezeknek az összlétszáma a kiegészítő egységekkel együtt körülbelül 20 000 fő lehetett. Ugye ez jóval kevesebb volt, mint ahány ember a Spartakuszéknak volt, viszont a felszereléseik sokkal jobbak voltak, mint a lázadóknak. Ezek az emberek, ezek a katonák jobb kiképzésben is részesültek, tehát igazi katonai kiképzésben részesültek, úgyhogy tudták kompenzálni azt, hogy létszámban alul maradtak Spartakuszékkal szemben. A rómaiak esélyét tovább bejavította az is, hogy a lázadók serege 2 részre oszlott, körülbelül 1/4-3/4 arányban. Az egyik csapatot Krixosz vezette 10 000 fővel, a másikat pedig Spartakusz 30 000 fővel. Azt nem tudjuk, hogy miért váltak ketté a lázadók, nem tűnik egy túl logikus lépésnek így utólag, úgyhogy feltételezhető, hogy egy nézeteltérésről lehetett szó a vezetők között, és a csapatokat pedig nemzetiségek szerint osztották ketté. Amikor a rómaiak megtudták, hogy a lázadók serege 2 részre oszlott, akkor ők is ketté osztották a seregüket, és az volt a tervük, hogy az egyik sereg Krixosz csapatai ellen vonul, majd azt megsemmisítve a másik római sereggel együtt, tehát ugye csatlakoznak a másik csapathoz, egyesült erővel legyőzik Spartakusz csapatait. Ez a terv azonban csak félig vált be, ugyanis az egyik római seregnek sikerült megvernie Krixosz csapatait, annyira, hogy maga Krixosz is elesett a harctéren, azonban a két római seregnek nem sikerült egyesülnie, és Spartakusz külön-külön legyőzte ezt a két csapatot.
Tehát Spartakusz fényes győzelmet aratott, és Cicero szerint azzal ünnepelte meg a győzelmét, hogy a rabszolgáknak egy gladiátor játékot szervezett, azonban egy kicsit más módon, mint ami megszokott volt. Ennél a gladiátor játéknál az elfogott római hadifoglyok voltak, akik megküzdöttek egymással, számszerűleg 300-an. Spartakusz győzelmével megnyílt az út az Alpok irányába, és ez lehetőséget adott arra, hogy az Alpokon átkelve a rabszolgák egy része visszajusson hazájába. Ugye, ahogy már említettük, Spartakusz a mai Bulgária környékéről érkezett, de itt mindenhonnan érkeztek rabszolgák, tehát az országot elhagyva akár vissza is juthattak volna otthonaikba. Mind a mai napig vitatott az, hogy a győztesek miért nem használták ki ezt a lehetőséget, és miért nem hagyták el Itáliát. Itt több elmélet is létezik, hogy miért döntöttek így, hogy inkább visszafordulnak a félsziget belseje felé, és arra vonulnak tovább. Itt az egyik elmélet az arról szól, hogy akár lehetséges, hogy az Alpok hegyeinek a láttán ő megijedtek, és úgy voltak vele, hogy ez túl veszélyesnek tűnik átkelni az Alpokon, és úgy visszajutni a hazájukba. Valamint létezik egy olyan elmélet is, miszerint, ahogy már többször is kihangsúlyoztuk, lehet, hogy nézeteltérés volt a lázadók vezetői között, és nem tudták eldönteni, hogy a győzelem után mi legyen a következő célpontjuk. Ezekben a napokban az is felmerült, hogy esetleg Róma ellen vonuljanak, de erről hamar letettek. Tudni kell Rómáról, hogy viszonylag nagyok voltak a falai, és egy ekkora méretű hadsereggel esélytelen lett volna az, hogy hatékonyan és kis veszteséggel bevegyék Rómát, tehát ezt elvetették, és ahelyett, hogy a fővárost kifosztották volna, délnek fordultak, és Szicília irányába vonultak, tehát gyakorlatilag abba az irányba, ahonnan pár hónappal korábban eljöttek.
Krisztus előtt 72 év végéhez közeledve Spartakuszék már egészen biztosak voltak abban, hogy hiába győzték le többször is a rómaiakat, azok úgyis mindig újabb és újabb csapatokat fognak toborozni és ellenük küldeni, és egyre nagyobb csapatokkal támadnak majd rájuk egészen addig, amíg le nem verik ezt a lázadást. A római csapatok élére Crassust nevezték ki, akinek komoly politikai ambíciói voltak, és abban reménykedett, hogy ha legyőzi Spartakuszt, akkor megszerezheti a konzuli pozíciót. Crassus Róma egyik leggazdagabb családjából származott, komolyabb katonai tapasztalata nem volt, viszont a szenátus teljes támogatását megkapta, amiben csak lehetett, támogatták, hogy végre valaki legyőzze a lázadó rabszolgákat. Crassus 30 ezer embert toborzott, és csapataival délre vonult Spartacus után. Alapvetően az volt a céljuk, hogy az olasz csizma csücskébe kergetik a felkelőket, ahol lezárnak minden lehetséges kiutat, és kiéheztetik Spartacus csapatait. Tehát igazából hasonló a taktika, mint korábban a Vezúv lábánál.
Csak itt nyilván sokkal nagyobb régiókról van szó.
Igen, jelen esetben az olasz csizma csücske alatt arra a régióra gondolunk, ami a csizma orránál van. Vagyis az a régió, ahol a földrész majdnem összeér Szicíliával. A rómaiak tehát Spartacus csapatait követték délre, vagy dél irányába, viszont mielőtt még megtörtént volna ez a bekerítés, voltak ütközeteik. Egy alkalommal a rómaiak egy nagyobb csapata megtámadta a délfelé vonuló lázadókat, és erről az ütközetről annyit tudunk, hogy a rómaiak csúfos vereséget szenvedtek, és ennek a vereségnek súlyos következményei voltak. A csata folyamán a rómaiak egy nagy része megfutamodott, ez pedig nagyon feldühítette Crassust, és bevezette a tizedelést, ami azt jelenti, hogy minden tizedik embert kivégezték, aki állítólag eldobta a fegyverét és elmenekült a csatából. Ezzel pedig Crassus világossá tette, hogy számára mennyire fontos a győzelem, és hogy akár saját katonáit is képes lemészároltatni, csak azért, hogy nagyobb legyen a fegyelem. Az 500 katonából, akik elmenekültek, 55 kivégeztek, a többieknek pedig az volt a büntetése, hogy napokig nem kaptak rendes élelmet, és csak a védett római táborokon kívül tartózkodhattak, tehát ki voltak téve mindenféle veszélynek, például annak is, hogy esetleg a fellázadt rabszolgák, hogyha éppen úgy döntenek, hogy megtámadják a rómaiakat, akkor ezek az emberek valószínűleg nagyon könnyű prédát jelentettek volna nekik.
Nem sokkal később a két csapat, tehát a rómaiak és Spartacusék összecsaptak. Ez az ütközet állítólag döntettennel végződött, de ekkor már világossá vált Spartacusnak, hogy egyszerűen nem fogja tudni felvenni a versenyt Crassus képzett légióival, úgyhogy valami más megoldást kell keresnie. Ekkor a tengerparthoz vezette csapatait a messinai szorosnál, tehát ő azon a helyen, ahol Szicília és a félsziget Itália között a legkisebb a távolság. Itt egyébként egy ilyen 3-5 kilométeres távolság van, de olyan széles a szoros. És itt Spartacus elkezdte azt megszervezni, hogy a csapatait átszállítja Szicíliába. Szicíliába azért lett volna érdemes átmenni Spartacusznak, mert egyrészt az elmúlt évtizedekben ott két nagy rabszolgafelkelés is volt, ami azt mutatja, hogy ott valószínűleg könnyen tudtak volna még toborozni embereket azért, hogy csatlakozzanak az ő hadseregükhöz. Másrészt Szicíliának nagy előnye volt az, hogy nagyon jó termőföldek voltak ott, és akár egy telet is el tudtak volna ott tölteni, anélkül, hogy élelmiszerellátási gondjaik lennének. Tehát Spartacus elkezdte szervezni, hogy átjuttassa a csapatait, ez pedig úgy tette, hogy a környéken garázdálkodó kalózokat kereste meg, és ő velük próbált egy üzletet nyílbe ütni. A kalózok láthatólag elfogadták az ajánlatot, és valamennyi előleget, vagy jelentősebb összeget, valószínűleg itt kincsekről van szó, vagy összelopott aranyakról, ékszerekről és hasonlókról, ezeket felrakták a hajóikra, majd elhajóztak, és Spartacus soha többé nem hallott róluk. Magyarán a kalózok átverték Spartacust. Tehát ott volt Spartacus a földrész csücskében, Crassusék lezárták a földrész végéből kivezető utakat, és a tengeren keresztül nem tudta átszállítani a csapatait Szicíliába, tehát teljesen meg volt lőve. Ugye ekkor tél volt már, tehát az élelmezés is gondot okozott. Ekkor állítólag megpróbáltak tutajokat építeni, és ezzel áthajózni a szoros túloldalára, de mivel tél volt, ezért az ottani szorosban elég szeszélyes volt a tenger, tehát ezt nem tudták megtenni, úgyhogy nem volt más választás a Spartacusnak, mint ki kellett törnie ebből a katlamból. A Kirk Douglas féle film szerint egyébként azért nem sikerült a kalózokat lefizetni ebben a kiélezett helyzetben, mert a rómaiak egy magasabb összeget ajánlottak a kalózoknak, és gyakorlatilag a kalózok így elárulták Spartacust, és a nagyobb pénzért cserébe elhajóztak és cserben hagyták őt.
Tehát be voltak szorítva egy viszonylag nagyobb területre, és hogy Andris is mondta, körülbelül két opció volt előttük. Az egyik az az, hogy éheznek, ezáltal valószínűleg éhen halnak, a másik pedig az, hogy megpróbálnak kitörni. Eközben egyre inkább szorult körülöttük a hurok, ugyanis Crassus ugye lezárta a csapataival a földrész csücskéről kivezető utakat, és két tapasztalt római hadvezér is megindult Itáliába, az egyikőjük keletről, a mostani Törökország irányából, a másik pedig az Ibériai félsziget felől, és mindkét hadvezér mögött nagy tapasztalattal rendelkező légiók vonultak, tehát egyre inkább esélytelennek tűnt, hogy ebből az egészből a Spartacusék jól ki tudnak jönni, és végső elkeseredésében Spartacus ekkor fel is ajánlottak Crassusnak, hogy kössenek békét, de ezt a római elutasította. Ekkor már nem volt más lehetőségük, csak az, hogyha megpróbálkoznak a kitöréssel, még mielőtt egyesülnének a római csapatok, és le kell győzniük Crassust és a csapatait. A történészek eltérő állásponton vannak arra vonatkozóan, hogy hogyan történt ez a kitörési kísérlet. Vannak olyan feljegyzések, amikben azt írják, hogy Crassus csapatai egy megerősített árok és falrendszert építettek ki 50 km hosszan, hogy háromszögnek képzeljük el az olasz csizma csücskét, vagy az orrát, akkor így tengertől tengerig 50 km hosszan kiépítettek egy ilyen védelmi rendszert, de ez kevésbé valószínű más történészek szerint, akik azt mondják, hogy sokkal inkább az valószínű, hogy a földrész csücskéről kivezető utakat őrizték komoly haderővel. A kitörés előtt állítólag Spartacus egy rabulejtett rómait keresztre feszítetett a két tábor között, ezzel pedig részben az volt a célja, hogy a rómaiaknak üzenjen és megfélemlítse őket, másfelől a saját lázadó társainak szánta ezt hát figyelmeztetésképp, hogy tudassa velük, hogy ha elesnek, akkor valószínűleg rájuk is ez a sors vár. A kitörés sikeres volt, Spartacus csapatai áttörték a védvonalat, de nem sokkal később már nem tudták elkerülni, hogy megküzdjenek Crassus egyesített seregével.
A lázadók helyzetét nem segítette az, hogy itt ismét ketté vált a csapat, valószínűleg megint nemzetiségek szerint, és a germán és kelta törzsek külön utakon megpróbálták megtámadni a rómaiakat, akik csapdát állítottak nekik, és csúfos vereséget mértek a lázadókra. Itt Spartacus magár maradt egy megfogyatkozott létszámú hadsereggel, és ezzel kellett felvenni a harcot a rómaiak ellen. A történészek szerint valószínűleg Spartacusnak ekkor már az volt a célja, hogy keressen egy olyan kikötőt az Adriai tenger partján, ahonnan el tud hajózni, és itt tudja hagyni Itáliát, viszont amikor elindultak ennek a bizonyos kikötőnek az irányába, akkor kiderült, hogy pont annál a kikötőnél fognak partra szállni azok a Balkán felől érkező csapatok, amik direkt azért érkeznek haza, hogy felvegyék a harcot Spartacusszal. Tehát nem volt már szinte, mondhatjuk, más választásra, mint hogy Crassus ellen forduljon, és megküzdjön vele. A nagy harc előtt Spartacus magához kérette a lovát, és csapatai előtt ünnepélyesen leülette azt, majd azt mondta a harcosainak, hogyha meghal a csatában, akkor már úgysem lesz szükség a lovára, viszont hogyha nyernek, akkor majd úgyis a rómaiaktól megszerzett lovakat fogják használni, tehát emiatt sincsen szükség a lovára. Crassus hadserege nagyjából 40 000 főt számlált, míg a szemben álló lázadók körülbelül 30-35 ezeren lehettek, és arról se feledkezzünk meg, hogy az egyik oldalon jól képzett, és az előző hónapokban megfelelő ellátást kapott katonák voltak, míg a másik oldalon hónapokig nélkülöző rabszolgafelkelők.
A két hadsereg tehát összecsapott, és a rómaiak fényes győzelmet arattak. Maga Spartacus oda vezett a küzdelemben, a feljegyzések szerint mindhalálig harcolt. Még akkor is, amikor már a körülötte harcoló felkelők megfutamodtak, ő akkor is folytatta a küzdelmet, és így lelte a halálát. A holttestét azonban nem találták meg, ami viszont egy meglepő dolog, főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy mennyire híres és hírhet volt. Tehát valószínűleg a rómaiaknak is érdeke volt, hogy meglegyen ez a holttest, de nem találták. A győztes csata után Crassus brutális cselekedetre szánta el magát, hogy példást tatuáljon, az elfogadt lázadók közül 6000-et keresztre feszítetett az Appiai úton, Capua és Róma között.
Ez az út egyébként az egyik akkori Itáliában az egyik leghíresebb út volt. Tehát, hogyha mai viszonylatban néznénk Magyarországon, ez olyan, mint hogy az egyik autópálya mentén, mondjuk az M7-es mentén lennének ilyen hasonló keresztrefeszítések, tehát ilyen jelentőségű. Tehát ez egy jelentős út volt, nem pedig egy jelentéktelen út.
Tehát akkor sokan látták. Ezért ez elég brutális. A filmben ugye Spartacus túléli a csatát, viszont a bajtársai nem árulják el a kilétét, és itt játszódik le az ikonikus Én vagyok Spartacus jelenet, amikor Crassus megkérdezi az életben maradt lázadók csoportjától, hogy álljon fel, aki Spartacus, mire a harcosok egy emberként állnak fel, és mindenki azt képelje, hogy ő Spartacus.
Itt egyébként olvastam olyan érdekességet, hogy ezt a jelentet úgy vették fel, hogy egy futballstadionba bementek, és megkérték az ottani szurkolókat, hogy ordibálják azt, hogy Spartacus. Ugye a filmben elején 1-2-3 ember áll fel, de aztán egyre többen, és aztán végül egy egész tömeg kiabálja azt, hogy I am Spartacus, és ezt egy foci stadionban a szurkolók segítségével vették fel ennek a hanganyagát. Ez a jelenet egyébként annyira ikonikus, hogy maga Kirk Douglas is erről nevezte el a saját önéletrajzát, tehát az önéletrajzi könyvének az a címe, hogy I'm Spartacus, és ha hinni lehet Douglasnek, akkor ez a jelenet nem volt benne az eredeti forgatókönyvben, hanem ez az ő fejéből pattant ki, és habár a rendező Kubricknak nem nagyon tetszett ez az ötlet, de végül beletették a filmbe. Tehát ez az ikonikus I'm Spartacus jelenet belekerült az 1960-as filmbe, de nem került bele az osztrigás jelenet, ami egy homoszexuális utalást tartalmazó jelenet volt, amit vagy a vágók, vagy a cenzorok úgy döntöttek 1960-ban, hogy inkább nem tesznek bele a filmbe. Viszont 1991-ben újra vágták a filmet, és ekkor már belekerült ez a jelenet, csak hogy a jelenetben szereplő Crassust játszó Laurence Olivier már nem élt, és ezért nem tudta elkészíteni ennek a jelenetnek az utószinkronját, ezért állítólag a színész felesége azt mondta a szinkront készítőknek, hogy ő akkor lenne boldog, hogyha ezt a jelenetet Anthony Hopkins szinkronizálná utólag. Tehát, hogyha ma megnézitek ezt a filmet, akkor ebben az osztrigás jelenetben Anthony Hopkins hangja hallható, nem pedig az eredeti színészé. A film egyébként úgy végződik, hogy Spartacust is keresztre feszítik, és még az utolsó pillanatokban, amikor még életben van, akkor láthatja újszülött fiát. Ugye ez a romantikus szál, amiről beszéltünk. Egyébként a filmforgatáson a keresztrefeszítős jelenetnél Douglas-t elvileg megtréfálták, és amikor ezt a jelenetet forgatták, akkor Douglas elhelyezkedett a kereszten, és amikor már minden készen állt, akkor bejelentették, hogy ebédidő, és mindenki elvonult ebédelni. Kirk Douglas pedig percekig ott hagyták a kereszten, amit hát gondolom zokon vett. Mindenesetre ez is egy érdekesség a film kapcsán.
A rabszolgafelkelés, mert mint az életben, tehát úgy zárult, hogy keresztre feszítették az életben maradt lázadókat, Spartacusnak pedig sosem találták meg a holttestét. A felkelés kudarca az többek közt az vezetett, hogy Ahogy említettük, az vezetés nem volt egységes, többször is nemzeti hovatartozás szerint osztott több csapatra a hadsereg, és ennek az egységnek a hiánya látszódik abban is, hogy Itáliában fölelá vonultak, ugye a déli részről felvonultak az északi végébe az országnak, és nem igazán volt elképzelés, hogy mihez is kezdjenek. Amikor északon voltak, akkor lehetőségük lett volna arra, hogy elhagyják Itáliát az Alpokon keresztül, de ekkor inkább visszafordultak, és végül az, hogy a kalózok átverték őket, az végzetesnek bizonyult a számukra. Ezek mellett pedig ugye nyilván az is a felkelés bukásának az egyik oka volt, hogy a hadsereg jelentős része nem képzett katona volt, hanem rabszolga, és így nem tudták kellőképpen felvenni a harcot a római hadsereggel. Spartacus a 19. századtól kezdve egyre inkább pozitív karakterré vált a köztudatban, aki az elnyomás elleni fellázadás jelképe lett, és baloldali szocialista és kommunista körökben egy rendkívül népszerű hőssé vált. Karl Marx például azt mondta Spartacusról, hogy az ókori történelem legkiválóbb alakja, és nem csak ő nézett fel Spartacusra, hanem Garibaldi, Lenin, Stalin és Che Guevara is, és így az egész keleti blokkban egy népszerű történelmi személyé vált. Több sportegyesület is felvette a nevét, és viseli minden mai napig, például a Spartak Moszkva és a Sparta Praha. Ez volt tehát a Spartacusról szóló adásunk, reméljük, hogy tetszett nektek, és hogyha még több mindent megtudnátok Spartacusról, akkor van egy jó hírünk, ugyanis most szeptemberben megjelent róla egy könyv, Barry Strauss Spartacus háborúja című könyve, és ebben a könyvben még többet megtudhattok róla, hogyha szívesen olvasnátok még a Gladiátorról.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb is, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok! Ha szeretnétek tőlünk extra bónuszadásokat hallgatni, akkor csatlakozzatok a Patreon közösségünkhöz a patreon.com/hihetetlentörténelem oldalon, ezt a linket betesszük a leírásba is.
Kövessetek minket Facebookon és Instagramon, ahol az adások mellett sok egyéb történelmi érdekességet is megosztunk veletek.
Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlentörikukac@gmail.com e-mail címre, ha kérdésetek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast-en, Spotify-on és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.